Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai vasárnapra kijelölte az igehirdetés alapjául. Megírva találjuk Mózes első könyvének 50. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az én korosztályomból sokan ismerik a Love Story című történetet. Ki a könyvet olvasta, ki a filmet látta. Ebben a történetben van egy rész, amikor a fiú és a lány összeveszik, és a fiú valami bántót mond. És a lány elrohan, a fiú rohan utána, és amikor megtalálja, akkor mondja neki, hogy sorry. És mond a lány valamit, ami elég megdöbbentő. Azt mondja: a szeretet azt jelenti, hogy sose kelljen kimondani azt a szót, hogy sajnálom. Milyen érdekes, hogy 22 évvel ezelőtt olvastam körülbelül ezt a könyvet, és ez az idézet mindvégig megmaradt bennem, mint egy bizonyítva azt, hogy a hamis tanítások, a hamis bölcsességek is megmaradnak az emberi elmébe. Lehet, hogy tényleg nem mindegy, hogy a gyermekeink mit olvasnak. Mert ez talán jól hangzik, de nagyon távol áll a való élettől. Azt hiszem, a való életet jobban mutatja az az igaz történet, ami Spanyolországból érkezett. Egy Pákó nevű fiú az édesapjával komoly konfliktusba keveredett 10 éves korába. Annyira elsúlyosbodott a helyzet köztük, hogy mikor elérte a felnőttkorúságot, akkor azonnal összepakolt, és elment otthonról, és soha többet nem adott hírt magáról. A szülők nem is tudták, hogy éle még. Nem is tudták, hogy ha él, akkor vajon hol lehet, országon belül vagy kívül. Nem csak évek teltek el, évtizedek. És az apa megöregedett, és érezte, hogy már lassan el kell menni ebből a világból. És úgy érezte, hogy a szíve szakad meg, hogy úgy menjen el ebből a világból, hogy nem tud semmit a fiáról, hogy nem találkozhat vele újra, nem válthat vele újra szólt, hogy nem kérhet bocsánatot, és hogy nem bocsáthat meg. Nem tudta, hogy mit tegyen. És kitalálta azt, hogy írt egy levelet, és beletetette abba az újságba, abba a spanyol napilapba, ami az egész ország területére eljut, és milliók olvassák. Nem tudom pontosan a levél tartalmát, de valami olyasmi állt benne, hogy kedves fiam Pákó, látod, évtizedek teltek el, és azóta nem tudunk egymásról. Tudom, hogy én is hibáztam, szeretném, ha megbeszélnénk, szeretném, hogyha találkozhatnánk és szót válthatnánk. És csak annyit írt alá, hogy édesapád. Nevet nem. Megjelölt a levélben egy találkozási helyet és egy találkozási időpontot. Kiválasztott egy bizonyos városban egy olyan teret, ami általában üres szokott lenni. Minden nap teljesen üres, egy-két ember megy át rajta egész nap. És megjelölte a vasárnap egy bizonyos napon, vasárnap délután 1 óra, amikor biztos, hogy teljesen üres a tér, hiszen mindenki otthon ebédel, és amikor majd közeledik, akkor láthatja, hogy vagy teljesen üres, és a fia nem jött el, vagy pedig egyetlen egy ember fog ott állni középen, és akkor az az ő fia lesz. Képzelhetjük, hogy mennyire izgult az utolsó napokban ez az apa, vajon sikerül-e találkozni a fiával. Amikor eljött a nap, és 1 órára ment erre a térre, akkor megdöbbenve tapasztalta, hogy az a tér, ami máskor teljesen üres szokott lenni, tel is tele van emberekkel. Több száz férfi emberrel. És nem értette, hogy kerülnek ezek ide, miért vannak ezek pont most itt. Semmi plakátot nem olvastam arról, hogy valami ünnepség van, vagy valami összejövetel. 800 férfi zsúfolódott össze arra a térre. 800 Pákó nevezetű férfi ember, akinek nem volt kapcsolata az édesapjával hosszú évek óta. És ez egy igaz történet. Képzeljük el azokat, akiket nem Pákónak hívtak ott Spanyolországba, azok hányan lehettek, és hányan vannak, akik nem Spanyolországban élnek, hanem szerte a világon, és nincs kapcsolatuk egymással. Én azt hiszem, hogy ez a való élet. A mi boldogtalanságunk leginkább abból származik, hogy családon belül megvannak ezek a haragtartások, ezek a megbocsátatlanságok. Mert mondhatjuk azt, hogy ó, hát ott fönt miért nem tudnak már kibékülni egymással, ott fönt miért nem működik a megbocsátás, ott fönt miért nem tudnak békejobbot nyújtani egymásnak, de minket nem azt tesz boldogtalanná, hogy ott fönt mi van, és hogy ott fönt működik-e a megbocsátás meg a megbékélés. Minket azt tesz boldoggá vagy boldogtalanná, hogy otthon a családban mi van, hogy a rokoni körben mi van, hogy a szomszédságban mi van, vagy hogy itt a gyülekezeti közösségben mi van. Hogy házastársak egymással megbocsátásban vannak-e, vagy haragtartásban. Hogy szülők és gyermekek egymással megbocsátásban vannak-e, vagy haragtartásban, és hogy testvérek egymással miben vannak. Én azt hiszem, hogy a boldogságunkat, vagy a boldogtalanságunkat inkább ez határozza meg. És nem az, hogy ott fönt mi van. Ha a való életből indulunk ki, és hogyha az Úr Jézus tanításából indulunk ki, akkor azt kell mondanunk, hogy a szeretet azt jelenti, hogyha kell, kimondjuk azt a szót, hogy sajnálom. Meg hogy bocsánatot kérek. És ha kell, kimondjuk azt a szót, hogy megbocsátok. József története a Biblia egyik legcsodálatosabb története, amely egyszerre bizonyít két fontos dolgot. Egyrészt bizonyítja a megbocsátás, a megbékélés lehetséges voltát, másrészt bizonyítja azt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A testvérek súlyos bűnét Isten beleillesztette a maga tervébe, hogy mondja József a 20. versbe, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Amikor a testvérek eladták Józsefet rabszolgának, nyilván nem gondoltak arra, hogy majd ez bele fog illeszkedni Isten tervébe, és hogy Isten ebből majd valami jót fog kihozni. A bűn az bűn. És el tudom képzelni, hogy József sem gondolta akkor ott az elején azt, hogy ebből valami jó fog kijönni a végén. De amikor már mögötte voltak az események, akkor hittel el tudta mondani ezt a bizonyságtételt, hogy igen, nem volt ez véletlen. Benne volt ez Isten tervébe. Isten bele tudta ezt illeszteni az ő tervébe. Hiszen ha ő nem kerül le Egyiptomba, akkor az éhínség alatt hogy maradnak meg azok a népek, és hogy marad meg az ő saját családja is. Az, hogy ő lett az alkirály, a kormányzó, ezt használta fel Isten arra, hogy nem csak Egyiptom népét, hanem az összes szomszédos népet is megtartsa az éhínség alatt. És milyen érdekes, hogy amikor József ezt kimondja, talán nem is tudja, hogy micsoda fontos proféciát mond ki. Lehet, hogy csak azt gondolja, hogy hát sok nép életét megtartsa, lehet, hogy csak azt gondolta, hogy hát most az éhínség alatt sok nép életét megtartotta Isten. Ez volt az ő terve, hogy megmaradjanak ezek a népek. De ugyanakkor ezzel elmond egy proféciát is, tudtán kívül, hiszen életben kellett, hogy maradjon Jákob családja, életben kellett, hogy maradjon Júda és a gyermekei, hiszen ebből a népből, ebből a törzsből származott a megváltó, aki által aztán igazán megtartotta Isten sok nép életét, meg megtartja, meg fogja tartani. Benne volt Istennek az üdv tervébe is mindaz, ami Józseffel történt. Vonatkoztassuk ezt a saját életünkre. Ha valaki megbántott, ha valaki rosszat tett neked, ha valaki ártott neked, Isten ebből is jót tud kihozni. És itt szeretnék visszautalni a múlt vasárnapi prédikációra, amikor szintén ez volt a téma. Bármi történik veled, bármi történik a társadalomban, Isten jóra tudja fordítani. Nem tudjuk hogyan, majd talán utólag látjuk, hogy mi volt az értelme az egésznek. Most még lehet, hogy nem érted, hogy mi jó van abba, hogy ezt tették velem, mi jó van abba, hogy ilyen nagyon rosszat cselekedtek, így keresztbe tettek, így megbántottak, megsértettek, porigaláztak. Mi a jó ebben? Nyilván most még nem érted. Lehet, hogy csak annyi a haszna, de ez éppen elég, hogy a te jellemed erősödik. Mert megtanulsz megbocsátani. Mert Isten azt akarja, hogy tanulj meg megbocsátani, így egyre inkább Jézusra fogsz hasonlítani. Ez biztos, hogy Isten terve. Hogy az ő gyermekei egyre inkább hasonlítsanak őre át. Persze József története jó példa arra is, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amikor a másodikosoknak tanítom az ősatyák történetét, ezt az igeverset biztos, hogy megtanítom a Galata levélből. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Az ősatyák életében ez az igazság mindig ott van. Mindig learatják azt, amit vetettek az életükben, lelki értelemben. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amilyen példát lát a gyerek, amiben felnő, hát azon az úton kezd el maga is járni. Gondolkozzunk csak el, hogy miben nőttek fel Jákob fiai? Abban a légkörben nőttek fel, hogy az apjuknak nincs kapcsolata a bátyjával, Ézsauval, sőt, 20 éven keresztül retteg a testvérével való találkozástól. Igaz, a nagy kibékülésnek is a tanúi voltak, de úgy tűnik, hogy ez már csak Józsefre volt igazán nagy hatással, aki gyermekségétől Isten félő volt. Egyszer valamikor régebben jött hozzám egy idősebb asszony, és azt mondta, hogy már nem bírja tovább elviselni, hogy a két felnőtt és családanya lánya nem beszélnek egymással. Ő ebbe már belehal. Nem hívhatja meg őket egyszerre ebédre. Nem lehet semmi családi alkalmat együtt tartani. Nem lehetnek az unokák egyszerre ott nála a két családból. Mert a lányok nem hajlandók egymással találkozni és beszélni. Egyik beszélgetést követte a másik beszélgetés, majd a felnőtt lányokkal is a beszélgetés, aztán majd az újra a nénivel való beszélgetés, még végül kiderül a végére, hogy igen ám, de ez a néni sem beszélt a saját nővérével éveken keresztül. A lányok ebben nőttek fel. Ezt tanulták, ezt a példát vették át. Gondoljunk arra, amikor gyermeket nevelünk, vagy unokát nevelünk, hogy amilyen életet mi élünk, azt fogják leutánozni. Nem amit mondunk, nem azt fogják tenni, hanem amit élünk, arról vesznek példát. Ha haragot tartunk, ők is olyanok lesznek. Ha nem bocsátunk meg, ők is olyanok lesznek. Ez egy átokként mehet tovább nemzedékről nemzedékre, amíg meg nem törik az átok. Valaki néhány nappal ezelőtt megjegyezte a gyülekezetből. Új szív kell ahhoz, hogy valaki megtegye az első lépést a másik felé. Igen, úgy tűnik, hogy már József testvérei is új szívvel voltak. Én ezt úgy sejtem, hogy valami történt azért az ő életükben is. Gondoljunk arra, amikor Benyáminért már föl akarják magukat áldozni. Inkább ők maradnak ott rabszolgának Benyámin helyett, csak Benyámin hadd menjen haza az apjához. Talán már ők is más szívvel, új szívvel voltak. És mint mondtam, József története bizonyítja a megbocsátás és a megbékélés lehetséges voltát. Hogyan lehetséges megbocsátani, megbékélni? Én 5 olyan lépést szeretnék most még elmondani, amit érdemes meglépni, amit érdemes betartani, ezt az 5 dolgot. Az első az, hogy új szívet kell kérni, új szívet kell kapni. Ez valahogy úgy megy, hogy elismerem, hogy én sem vagyok külön, mint a másik, akinek meg kéne bocsátanom. Én sem vagyok más, én sem vagyok jobb. És Jézust fogadom be a szívembe, az életembe, elfogadva, hogy bűnbocsánatot szerzett nekem a kereszten. Elfogadva az ő bocsánatát, mert bocsánatból élve lehet megbocsátani. Szeretetből élve lehet szeretni. A második lépés az, hogy ha nehéz a megbocsátás, akkor tessék tusakodni. Tessék letérdelni Isten előtt, és könyörögni a megbocsátani tudó szívért. A lelki sebek azok nyilván lassabban gyógyulnak, mint a testi sebek. Talán sokat kell érte könyörögni, talán sokat kell érte tusakodni, hogy megtörténjen. A harmadik lépés az, hogy imádkozzunk azért a másikért, akire úgy érezzük, hogy jogosan haragszunk, vagy jogos a meg nem bocsátás. A negyedik az, hogy tegyünk jót vele, ahogy a József is tette. Azt mondja, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Elkezdett jót tenni a testvéreivel. Amikor Jézus az ellenség szeretetről beszél, és azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor mit mond, hogy milyennek az útja, módja? Hogyan lehetséges az ellenséget szeretni? Imádkozzatok értük, áldjátok őket, tegyetek jót velük. Miért? Mert hogyha valakiért elkezdesz rendszeresen imádkozni, áldást kérni az életére, imádkozni az egészségéért, a családi életéért, hogy a munkájában sikeres legyen, és elkezdesz vele jót tenni, akkor azt az embert nem tudod többet gyűlölni. Akkor egyszer csak észreveszed, hogy jé, hát már nem is haragszom rá. Már elkezdtem megszeretni. Pedig talán lenne okom, hogy haragudjak rá, meg lenne okom, hogy nehezteljek. De imádkoztam érte, törődtem azzal, hogy áldást kérjek az életére. Elkezdtem vele jót tenni. És elmúlt a harag, elmúlt a gyűlölet, és beköltözött helyette a szeretet, a megbocsátás. És az 5. lépés az, hogy hittel rá kell hagyatkozni a Róma 8:28-ra. Az önsajnálat helyett el lehet mondani hitvallásként, nap mint nap. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Még ha megaláznak, az is. Ha földbe taposnak, az is. Hogyha kitolnak veled, az is. Ez egy hitvallás lehet, amiben bele lehet kapaszkodni, és ami segít abban, hogy sikerüljön megbocsátani. Annak idején igen nagy hatással volt rám az az eset, amikor egy fiú Nyíregyháza környékén halálra rugdosott egy angol misszionáriust, és az áldozat felesége megbocsátott ennek a fiúnak. És rendszeresen látogatta a börtönben, és ez a fiú egy idő után megtért a börtönben. Az asszony fájdalma nem múlt el férje elvesztése miatt, de vigasztalást talált. Vigasztalta az a tudat, hogy amikor ő és a férje újra találkoznak a mennyben, az Úr Jézus színe előtt, akkor ez a fiú is ott lesz mellettük. Isten ebből a nagyon rosszból, ebből a nagyon-nagyon súlyos bűnből is tudott azért jó gyümölcsöt kihozni. Ezzel a fajta hittel, ezzel a bizonyossággal ajándékozzon meg mindannyiunkat Isten. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, te arra intesz, hogy bocsássunk meg, hogy szeressük egymást, hogy imádkozzunk egymásért, és jót tegyünk egymással. Látod, sokszor elbukunk a te utadon. Haragot tartunk, nem bocsátunk meg. Pont azoknak, akik legközelebb állnak hozzánk, akik ott vannak velünk egy családban, akiket igazából szeretünk, és mégis haragszunk, mégis neheztelünk. Uram Jézus, ajándékozz meg bennünket új szívvel, tiszta szívvel. Olyan szívvel, amelyik a te bocsánatodból él, a te szeretetedből él. És ezért tud megbocsátani, tud szeretni. Kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel töltsd be bennünket. Hogy tudjunk téged követve a te utadon járni. Szeretetben és megbocsátásban. Amen.